Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Túl vagyunk az ország 1026. születésnapján. Az ország nagy része most pihen, mert négy olyan napunk van, amit csak magunkra tudunk fordítani, és magunkatunk foglalkozni a családunkkal, illetve azokkal a dolgokkal, amiket fontosnak tartott. Legalábbis a többségünk, de persze vannak olyanok, akik ilyenkor sem tudják ezt a négy napot igénybe venni, hiszen az üzletek nagy része nyitva van, a benzinkutakon dolgoznak az emberek, és az éttermek, repülőterek, pályaudvarok dolgozói, és természetesen rengeteg olyan gyár és üzem van, ahol nem tud leállni a termelés, úgyhogy akiknek pihenésre van lehetőségük, azok használják ki még ezt a remek időt, ami most jutott nekünk, illetve mindenkinek szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Na nézzük csak, hogy mi fog velünk történni ebben a mai 117 percben. Először elkalauzoljuk Önöket egy kiállításra Medvedivet segítségével. Ez Asszonyi Tamás retrospektív kiállítás a Szentendrén a Ferenci Múzeumban. Asszonyi Tamás Mungácsi díjas szobrász. Egyébként most augusztus 30-án lesz 84 éves, boldog születésnapot kívánunk neki innen is. Egy nagyon egyéni hangú alkotó és az éleművészet megújítója, úgyhogy aki elmegy a kiállításra, az egy igazán érdekes világba fog belecsöppenni. Asszonyi Tamással Medvedivet fog beszélgetni a kiállításáról. Aztán a Disney világába kalauzoljuk el Önöket, mert hogy egy olyan koncert van készülőben, ahol a Disney dalokkal találkozhatunk, na de nem csak Disney dalok lesznek, hanem kvíz is lesz ezekről a Disney dalokról. Erről fog beszélgetni az esemény szervezőjével Holló Pannában. Egyébként ez augusztus 28-án pont egy hét múlva pénteken este 6 órakor lesz a Dunaharaszti Laffert Kúriában. Aztán nem maradhat el, hogyha péntek van, Jánosi Ferenc sorozata, aki elkalauzol bennünket most az iskolák világában, és a különleges bánásmódú gyerekekről fog beszélgetni Deák Julianna Dorkával, aki hitoktató és a Keceli tanoda vezetője. Utána pedig egy olyan programra fogjuk Önöket invitálni, ami már bemutatásra került, és amiről már beszéltünk is, és ez pedig Kentemba, az Öltöny című klasszikusa, ami most Balázs Zoltán rendezésében tekinthető meg, és a Maladipa előadásában augusztus 21-én, 22-ében Bánkon a Metrinben este 7 órakor, és aztán majd 29-én is a Városmajori Szabad Szemle Pluszon Budapesten, olyan csak este 7 órakor. Jazz opera, amelynek a zenéjét Kovács Adrián írta, a szereplői pedig Radnai Csinna, Bányai Kelemen Barna és Fehér Ferenc, aki egy igazán izgalmas feldolgozásra vágyik, annak mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg, elgondolkodtató. Aztán Varga Judittól, a Hungaromet levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársától azt is megtudjuk, hogy a talajközeli ózonkoncentrációnak milyen szerepe van a környezetváltozásban, illetve hogy mi a különbség a légkörben található ózon, illetve a talajközeli ózonkoncentráció között. Ez az, ami a mai 117 percbe belefér. Hallgassák szeretettel!
Thank you.
Szép új világunka vagy fémbe öntött irónia. Ez a címe a Ferenci Múzeumban most zajló Asszonyi Tamás retrospektív kiállításnak. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrász, a kortárs magyar művészet teljesen egyéni hangú alkotója és az éremművészet megújítója. Ő az 1969-es alapítása óta a Szentendrei új művésztelepen alkot, és ezért nagy lokálpatrióta érzületével szorosan kötődik a város kulturális életéhez. Ebből a munkásságából lehet most látni egy izgalmas kiállítást Szentendrén. A most 83 éves Asszonyi Tamás szobrászművésszel, éremművésszel, akinek augusztus 30-án lesz a születésnapja, Medvedivet beszélgetett. Mi is innen kívánunk még sok jó egészséget és boldogságot Asszonyi Tamásnak.
Most, hogy beléptem a műtermébe, nem tudok elmenni amellett, hogy itt, ahol leültünk, mögöttem, ha jól látom, egy ilyen nagy gyógyszerész szekrényt látok, legalábbis a feliratokból erre következtetek. Ez hogy került ide, és úgy látom, hogy itt munkák, munkadarabok, eszközök és egyebek tárolására szolgál, de hogy került ez ide az új művésztelepre, Szentendrére?
Hát ez nem csak a háta mögött van, meg körbe. Ez a műteremnek a berendezése, hát a modernizációs időkben ugye a patikák fejlődtek, és a régi patikákat felszámolták. Ez a Szentendrei Paprika Bíró utcai patika bútora, amit én bontottam el, mert jóba voltam a patikussal, és kidobták volna. Elgalopíroztam magam, tehát nagyon körbe raktam a műtermet, és nem jutott üres fal. És egy műteremben sok esetben fontos az, hogy tehát vázlatokat, rajzokat, esetleg domborműveket ki lehessen tenni a falra, úgyhogy ez egy kicsit odahat, hogy másoknak nem tanácsolom ezt, vagy pedig mértékkel csinálják. Ugye. És vannak olyan szekrények, amit óhatatlan elbarikádoztam szobrászállványokkal, és a mögötte lévő szekrény évek óta ki se tudtam nyitni, nem tudom, mi van benne. Úgyhogy ez marad, vár a utódaimra. Azt tudnia kell, hogy ezek önkormányzati bérlemények, úgyhogy ha mi a feleségemmel kipusztulunk innét, akkor a gyerekeinknek ezt ki kell üríteni, amin már most dolgozom, készülődök, tehát részben dobálunk ki dolgokat, részben megbeszéljük, hogy mivel mit tudnak csinálni, mert ők is zsúfoltak, tehát abból, ami itt van, semmit nem tudnak elvinni magukhoz. Tehát mi lesz a dolgok sorsa, ők biztatnak, hogy ne törődj meg, halljál meg, nyugodtan elintézzük, de ez engem egy kicsit aggaszt.
1969-ben, amikor megnyílt az új művésztelep, amikor ide érkezett a feleségével, Jávor Piroska festőművésszel, 27 éves fiatalember volt. Vannak megfogható emlékmaradványok, hogy az a fiatalember, gondolom egyfajta reménnyel és tenni akarással, és azzal, hogy keresi a saját hangját, és nyilván ez Piroskára, feleségére is vonatkozik. Van valami, ami így nagyon megragadt hátul a kis agyában, amikor ebbe az üres műterembe, hát ami most tele van, megérkeztek ide Szentendrére, és szerintem azért érdekes ez a történet, mert hogy az új művésztelepre az ország több pontjáról érkeztek művészek, mert szentendreiek, ha jól emlékszem, csak ketten voltak, a Pirk János és a Deny Pál, a többiek,
Pestről.
És az, itt az acélkorszakról beszélünk.
Igen, a többiek Pestről jöttek egyébként. Hát Pestre, vidékről származtak, de aki akkor a hitműtermet kapott, az mind Pestről jött, a Művészeti Alap kollektív műterméből jött, a Rajki, a Ligeti Erika, a Papa Krisztus, én is. Ugye a főiskola után volt erre lehetőség, volt a Lehel úton volt kollektív műterem, meg a Rottenbiller utcába. Úgyhogy a kérdésének az első felére visszatérve, ez az üres műterem csak a munkalehetőséget adta, inspirációt nem adott. Én, amikor ide jöttem, én már készen voltam. Már a Rottenbiller utcában, a kollektív műteremben is nem igazán ideillő szó, de megcsillogtatni magamat. Tehát valami miatt rátaláltam egy olyan hangra, ami egy kicsit az akkori trendtől elütött, és ezt akkoriban méltányolták is. Úgyhogy amikor gyakorlatilag, amikor ide költöztünk, akkor én egy munkával elfoglalt fiatal művész voltam. Tehát voltak érem megrendeléseim már, amik általában érem sorozatok. Tehát ez nagyon sokat dolgozott ezen a képcsarnok, tehát ügynökök beszélték rá a potens cégeket, önkormányzatokat, különböző alkalmakra csináltassanak érmeket, amit aztán osztogathatnak.
Hol volt az a pont, nekem van egy gyanúm, amikor úgy érezte, hogy ami a szobrászatot illeti, nevezzük, amikor kibontok mészkőből, márványból nagy szobrot, hogy nem az az önpályája, hanem valami egészen más, és azt feltételezem, hogy ez volt az a pillanat, amikor az érmészet felé ment el, és szóba akartam hozni azt a bizonyos két pingvint, ami azt hiszem, ugye egy szökőkúthoz készült volna, hogy annak a tervezésével, illetve oda szobor tervezéssel volt egyfajta küzdelme. És hogy talán ott engedte el a, hogy így mondjam, a nagy alakos szobrászatot.
Abszolút jól dolgozza, gondolja, a szolnoki kút az sikerült, az egy sikeres darab volt, magam faragtam ki a kőrészeket, meg hát gipszből megcsináltam a bronz alkatrészeket, amiket aztán állami bronzöntőbe kiöntöttek. A pingvinek azok piszkosul nem sikerültek, már nyögve nyelve faragtam ki, még azt is kifaragtam. A dologot kezdő életemben nem láttam pingvin. A nagy tévedésem az volt, hogy nem tudtam, hogy mekkora egy pingvin. Hát olyan háromszoros méretű pingvin csináltam. Utólag nagyon csodálkozom, hogy a lektorátusi zsűri elfogadta, vagy ők se láttak még pingvint, vagy jó indulatok voltak, nem tudom. Az életem az egy ilyen sodródó dolog volt. Nem éreztem jól magam a stúdióba igazán, mert egy nem túl jó képességű kollégával, meg egy alkoholistával voltam egy műteremben hárman. Tehát ott én nem éreztem jól magam, meg összekerültem a főiskolán a Jávor Piroskával, jövendő feleségemmel. Ez úgy el volt döntve, hogy mi összetartozunk, és akkor apró hirdetéseket adtunk föl, és műteremnek is használható pincét, padlást vagy üzlethelyiséget kerestünk, és volt egy jelentkező, jelentkező több volt, de érdemleges, a Dózsa György útnak a Váci út felé eső végén, tehát ez már lepusztult ipar negyed, egy földszintes ház padlás terébe egy háború előtt épült napfény fotós műterem volt, aminek hát a napfénye jó részt megszűnt a bombázások után, tehát a tetővilágítás az be volt deszkázva, de a délre néző szimpla ablaksor végig megvolt, úgyhogy akkor, amikor nem volt tél és nem volt nyár, ez egy nagyon kellemes hely volt. 9 méter hosszú volt, úgyhogy elfeleztük az első felébe, egy padláslépcső vezetett föl. Első részébe csináltunk, tűzépen vettem deszkát, csináltunk egy dupla ágyat. A második rész volt a műterem. A sötét kamrába raktunk egy mosdót és egy villanybojlert, az volt a fürdőszoba és a konyha egybe, és összeházasodtunk. Muszáj ugye sort kerülni, hogy hogy kerültem ide. Úgy kerültem ide, hogy volt egy gyermekkori szívirányú szűkületem, ami akkorra megérett arra, hogy már volt műtéti praxisra, a két helyen is csinálták, és a városmajori szívprofesszor a Kudász József volt, akinek a lánya a feleségemnek volt évfolyam társa a képzőművészeti főiskolán, úgyhogy a Kudász engem pif-pof megoperált. Ott lábadoztam a Dózsa György úton szabályszerűen, mert a Várhelyi Gyurka barátom ölbe felvitt a padlás lépcsőn, és aztán én ott nem tudtam egy hónapig levenni, felmenni. Akkor írták ki a Szentendrei művésztelepre a pályázatot, és 40 év múlva egy kiállítás megnyitón összetalálkoztam egy vadidegen ötös kollégával, akitől megtudtam, hogy a művésztelep lakáselosztó bizottságában benne volt a Kis Sándor, Ferenci Bényi növendék barátom, pártfogó. És ő tartott ott egy előadást arról, hogy ez a tehetséges fiatal embernek megoperálták a szívét, és ott a Dózsa György úton a koszba, a troli büdösított, meg neki jó levegőre van szüksége, mindegy, így kaptam meg ezt a műtermet.
Ha beszélünk az érmészetről, az éreművészekről, az érmekről, akkor ha a 70-es évek elején járunk, akkor az akkori kultúrpolitika mennyire figyelt a művészekre, és magukra, az érmekre, az érméknek a tematikájára, hiszen a festőművészek, szobrászművészek eléggé nagyító alatt voltak. De mi a helyzet az éremmel?
Hát az érem az egy nyerő műfaj volt, abszolút nyerő műfaj volt. Egyáltalán nem foglalkoztak vele, nem is értették. Úgyhogy az egy nagyon szerencsés dolog volt, annak konkrét eseteim, tehát van, azt hiszem a kiállításra nem vettem elő, mert még valamelyik szekrénybe el vannak csomagolva. Csináltam ilyet, ugyancsak akkor mindig volt még a műcsarnokban tavaszi tárlat, arra mindig beadtunk. Volt pécsi kisplasztikai biennálé, ahova hát kisplasztikát, érmet is be lehetett adni. És azt a valamelyik tavaszi, akkori tavaszi tárlatra csináltam Forradalmi Motivumok című éremsorozatot, ami egy nagyon bonyolult história volt. Csináltam kicsi olyan 4 centis érmeket, amik ilyen alapmotívumok voltak, hogy vasrács, ököl, akkor volt olyan, hogy egy kövér fej, egy az egyben Rákosi Mátyás volt egyébként. Ezeket a motívumokat raktam kettesével fölülre, és kettő-kettő párosításából csináltam alulra egy 8 centis érmet, ami a kettő összemosásából történt. Tehát fölül volt egy Rákosi fej, meg egy ököl, és alul volt egy érem, ahol a a Rákosi fejnek a egyik fél pofája be volt gyakorlatilag ököllel verve.
És nem értették?
Nem csak, hogy nem értették, akkor volt, nem mondom végig, de másik variációban Rákosi fej vasrácsol, és Rákosi fej már nem beverve, csak rács mögött. Ezt beadtam a tavaszi tárlatra, úgyhogy hogy lerajzoltam a sorrendet, hogy mit hova kell rakni. Bevették a kiállításra, és berakták egy vitrínbe, így beszórták az érmeket. Ennyire nem volt fontos a hatalom, és ez akkor lebontva egészen a kiállítás rendezőkig, egyáltalán az érdemmel nem foglalkozott, úgyhogy egy nagyon szabad műfaj volt. Nem figyeltek az éremhez oda.
Visszatérnék erre a sorozatra, mert most így visszagondolva arra jutok magamba, hogy talán még szerencse, hogy nem sorrendben rakták össze, tehát nem látták, hogy ez miről szól ez a történet. Erre jut eszembe, hogy megvan még az az utazóládája, amiben az érmeiből akár egy komplett kiállítás belerakott, és valóban utaztatta kiállításokra? Még létezik?
Nem létezik, azok elég szétszedtük. Az egy másik műfaj volt. Mi hárman, a Ligeti Erika, a Csíkszentmihályi Robi meg én, ismerté váltunk, és elkezdődött egy olyan kiállítási járvány vidéki művelési házaknak, azokban az időkben elő volt írva évente két művészeti kiállítást rendezni, festészet, kerám, bármit. És elkezdtek bennünket meghívogatni, úgyhogy már egymásnak adták a neveinket, mert tehát hívtak hármunkat, hívtak kettőnket, hívtak egyénieknek is. Tudnélik, a művelési házigazgatók is összejöttek évente, és meg tudták egymástól, hogy a mi munkánkkal semmiféle probléma nincs, mi kiállítás soha nem bontották le, vagy nem szólt bele, még a helyi pártitkár se pedig. Az is megnézte, azért kezdett a kiállítási technika is fejlődni, és ezek kezdtek kicsit elavultak lenni, úgyhogy lefaragtam az érmeket róluk, és nem tudom, a deszkákat eltüzelt, szóval ezek megszűntek, ezek a ládák, de sokáig működtek emiatt a járvány miatt.
A 70-es években azért itt Szentendrén ma úgy mondanánk, hogy ilyen összművészeti buli is volt. Tehát olyan tekintetben, mint a templomtéri színházi játékok, vagy a teátrum, és ott többen dolgoztak együtt, díszletet csináltak, és ha jól emlékszem, még vásári érmét is öntöttek. Tehát itt volt egyfajta pezsgés, amiben a fiatal művészek, képzőművészek benne voltak.
Abszolút, abszolút. Nézze, ez egy kisváros volt, amikor mi ide költöztünk. A főiskolás korunkban már a Csíkszentmihályi Robi vett itt egy kukoricaföldet, és azon elkezdett házat építeni. Mi is jártunk ki, tehát a tető csinálásnál kint voltunk össze. Nagyon szar időben, már az a pászai osztály. Ugye egy osztályban jártunk. Mire én kikerültem ide, Robi már 2 éve itt lakott, és ő már a kisvárosban már be volt épülve, és ő nagyon hamar minket is a feleségemmel bevezetett. Úgyhogy összejártunk, mi itt a feleségemmel, gyerekünk még nem volt, nem álltunk neki háztartást vezetni, ide tehát reggeliztünk, vacsoráztunk. Mi is, mint a szentendrei fél értelmiség, tehát a orvosok, a múzeumi emberek, a nem tudom, tanárok, a tanácsháza pincéjébe, a menzára jártunk ebédelni. Tehát ott volt gyakorlatilag a Szentendre értelmisége. Művésztelepiek is, tehát a Deinpali benne volt a bandába, Borsodiék, kerámikusok, Csíkszentmihályi Robi, mi a Jávor Piroskával, ja, és még volt Gajzágó Jolli a fotós, aki a múzeumnak volt a fotósa, és nekünk a házi fotósunk, tehát minden ilyen alkalmat dokumentált.
Ami Szentendre városát illeti, az úgynevezett, sokat emlegetett szentendrei motívumokat, építészeti motívumokat, amiből dolgozott Vajda Lajos, Kornis Dezső, Bálint Endre. Ebből valami inspiráció megjelenik az ő munkáiban?
Nem. Láttam, hogy mi folyik körülöttem. Tehát jöttek a következő generációk, mindenki templomdombokat, templomtornyokat, meg a tanácsháza homlokzatát festette orba szájba, mert ezek szentendrei motivumok. És ezek már nem voltak durva kifejezéssel művészet. Művészetről borzasztó nehéz beszélni, nekem különösen. Valami olyasminak tartom, amit ha valaki megnéz, akkor valami megmozdul benne. Valamit érez. Egy Vajda rajzon rengeteg inspiráló dolog van, rengeteg mindent lehet érezni. Ezeken a templomdombokon, tornyokon meg én nem érzek semmit. Az égvilágon nem érek semmit. Egyetlen egy motivumot loptam le, a Vajdának ott egy olyan képe, ami a Szamárhegyen talált egy ablakot, ezt mindenki ismeri, amiben egy ilyen talált vasakból összeállított vasrács van, ami egy kicsit egy szigonyra emlékeztet az egyik ága, másik ága, már nem is tudom, hogy van. Ezt, amikor a aposoméknak itt házat építettünk, akkor én ezt a dupla kovácséknál megkovácsoltam, faragtam egy kőkeretet, abba beleraktam ezt a